2,5 év fejlesztés, 3 év gyártás és tesztelés, 26 mérnök, 35 ezer munkaórája, 10,5 tonna alapanyagból 156 kg kész alkatrész, 7600 dokumentum és 58 közvetlen beszállító. Ezek a paraméterei a CO2M elnevezésű műhold alkatrészének, amely az Európai űrügynökség Copernicus földmegfigyelő műholdja lesz, és amely az eddigi legnagyobb terméke a miskolci székhelyű Admatis Kft.-nek. Ennek a műholdnak a feladata az emberi tevékenység eredményeként a légkörbe kerülő éghajlatot károsító gázok, például széndioxid, nitrogéndioxid mennyiségének mérése. Ezt az alkatrészt mutatták be a gyártók, a beszállítók és a sajtó képviselői előtt. A műszerről Pántya Bálint projektvezető beszélt a cég high-tech laborjában.
Ez egy olyan berendezés, ami majd egy műszernek fogja igazából a hő stabilitását biztosítani. Majd lesz egy műszer, ami egy spektrométer, ez azt jelenti, hogy a fényt méri, lenéz a föld felé és itt méri a fényt, és különböző hullámhosszokra szétbontva meg tudja állapítani, hogy milyen gázok és milyen anyagok vannak a légkörben. És ez egy kifejezetten pontos berendezés lesz, eddig nem létezett ennyire pontos, viszont ahhoz, hogy jól működjön és jól mérje a jeleket, ahhoz egy nagyon apró hőmérséklet tartományon kell működnie, ez mínusz 33 fok, és 1/100 Celsius fokot változhat a hőmérséklet. És ezért kell az, hogy egy viszonylag jól körülhatárolt hőszigetelő berendezés legyen körülötte, ami egyrészt elszigeteli a külső felesleges hőtől, másrészt, amit a műszer saját maga generál, azt a plusz hőt vezeti el ki az űrbe.
A megrendelő, a francia megrendelő, ha úgy jól értelmeztem, azt mondta, hogy megoldották a lehetetlent.
Nagyjából igen, mert nagyon nagy komplexitással egy nagyon alacsony tömegű alkatrészt kellett csinálni, és sajnos a két dolog az ellensége egymásnak, tehát ahhoz, hogy jó legyen a hőstabilitás, ahhoz nagyon vastag falu alkatrész kellene, hogy legyen, viszont a tömeget csökkenteni kell minden áron, amihez nagyon vékony falu alkatrész kell.
Mert hogy ez egy nagyon nagy alkatrész, mondjuk el talán ezeket a paramétereket.
Ez 1300 mm-szer 1400 mm-szer 550 mm nagyságú az egész, és a fal vastagságnak a nagy része az csupán 2 mm, és így is 56 kg-os az egész berendezés, ami soknak számít az űrben.
19-ben kezdődött ez a munka, most 26-ot írunk. Mi az, amit a legnehezebb fázisának ítél meg a kísérletekben?
Hát, nehéz megítélni, de talán a tervezés része volt, és talán a projektnek az eleje. És az nem is maga miatt a műhold miatt volt nehéz, hanem hogy ez a 2019-2020, ekkor volt, hogy a Covid időszak. És általában azt szoktuk mondani, hogy azért ez egy személyes jellegű munkavégzés. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok közös találkozó van a vevővel, ahol részletesen el tudják mondani, hogy mit szeretnének, és részletesen meg tudjuk mondani erre a technikai megoldást. Na most a Covid miatt sajnálatos módon körülbelül 2 éven keresztül nem is találkoztunk a vevővel, és ezért telekonferenciákon keresztül, telefonon keresztül nagyon nehéz volt a kommunikáció. Szerintem lassított is legalább 1 évet az egész projekten ez a dolog, mert ők sem ismertek minket, mi sem ismertük őket, és mondjuk úgy, hogy ők nem a jó kérdést tették fel, amire mi nem a legjobb választ tudtuk adni. Ezért ez volt a legnehezebb időszak, mire elkezdtünk összecsiszolódni annyira, hogy az igazi érdemi munka el tudott kezdődni normálisan. De bonyolult volt minden része, nagyon sok új alkatrészt kellett hozzá tervezni, mert később jött rá a vevő, hogy hú, hát ez így nem fog működni, még szükség van erre, még erre is szükség van, ezt is építsétek be. És akkor ez a folyamatos újratervezés, folyamatos tárgyalások, pontosan mennyi pénzbe is kerülhet ez az egész, ha módosítunk rajta, ha így módosítunk, akkor a tervezési fázis volt szerintem a legnehezebb. Természetesen a gyártás is nagyon bonyolult volt, azt megvalósítani, amit megterveztünk, de az talán kicsit már egyszerűbben ment.
Most ez a műszer hova kerül? És mi lesz a sorsa? Mikor kerül fel az űrbe?
Jelenleg ugye ez a harmadik példány. Az első két példányát azt már leszállítottuk Franciaországba, és jelenleg ott van a tesztfázis alatt, ami eltart szerintem körülbelül a jövő év közepéig. Viszonylag hosszú teszteket végeznek rajta, nem magán a mi eszközünkön, hanem már az egész összeállított műholdon a spektrométerrel méricskének ezt azt csinálnak. Ugye ez a harmadik példány, ez most jelenleg a végtisztításra vár, ez azt jelenti, hogy véget ért a tesztkampány, minden működik, örülünk, és lassan lesz az a pillanat, hogy eljön a vevő is hozzánk, újra megtekinteni a harmadik példányt, és megadni a beszállítási engedélyt. És ekkor lesz az, hogy szétszedjük darabjainyra, mert darabokban szállítjuk el a vevőnek az ő kérésére, és utána ebben a tiszta sátorban fogjuk szépen aprólékosan megtisztítani. Ez azt jelenti, hogy leszedjük róla, hogy a tiszta szobában van szinte folyamatosan, de így is úgy is elkerülhetetlen, hogy valamennyi por rákerüljön bizonyos részeire.
Na most mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi itt beöltözve a Hike Laborban beszélgetünk.
Így van. Itt vagyunk a tiszta szobában jelenleg, ami egy ISO 8-as tiszta szoba, ez azt jelenti, hogy a levegőben levegő részecskéknek a maximális mennyisége az 2 millió alatt van. Egy normál térben, mondjuk egy normál szobában ennek a tízszerese szokott.
És itt a sátorban mi van?
A sátorban ott egy ennél még két nagyságrenddel kisebb van, tehát ott körülbelül 200 ezer porszemcse lebeg csak úgy a levegőben, ami viszonylag kevésnek számít, de természetesen a folyamatos elszívás és befújás miatt minden áron meg kell akadályozni, hogy a por leülepedjen magán az alkatrészen. A tisztítás is gyakorlatilag úgy történik, hogy folyamatosan törölgetjük különböző kemikáliákkal, illetve aprólékosan a végén fülpiszkálókkal minden egyes porszemcsére vadászgatunk és úgy szedjük le. Egy ilyen alkatrésznek, mondjuk az egyik részének a megtisztítása, az körülbelül 5 napot vesz igénybe legalább 3 embernek, amíg minden egyes részén, minden egyes kis apró szennyeződést eltávolítunk. És miután megtörténik a végtisztítás, utána bekerülnek a végső zacskóba, dupla zacskóba kerülnek jellemzően, be a dobozba, és szintén utazik Franciaországba. Ez jelenleg 2026. októberére van satszolva, vagy ekkor történik meg.
Bárci Tamás ügyvezető. Hát most jöttünk ki a laborból, és tényleg egy fantasztikus élmény volt látni ezt a műszert. Miről van szó?
Egy olyan műszerről beszélgetünk, amelyik azt a funkciót, azt az európai képességet támogatja, hogy Európa képes legyen monitorozni a földünknek az állapotát, a környezetvédelmi állapotát. Ez a CO2M nevezetű műholdnak lesz egy része, és ez a műhold, ez a föld légkörének a széndioxid tartalmát fogja mérni. Az, hogy kik a kibocsátók, hol mennyi bocsátódik ki, kik a szennyezők, a szennyezőanyag hogyan oszlik el a légkörbe magasság szerint, és a föld felszínén hol találhatóak. Ez a tudományos funkciója az egész műholdnak, és az Admatis Kft. A sok-sok beszállító mellett az egyik, aki ennek a műholdnak egy valamilyen eszközét fejlesztette és gyártotta le. Itt három műholdról beszélünk, és a mi általunk két példányban már leszállított, és a harmadik példány az pont a heteken belül fog leszállítódni. Az a funkciója, hogy a műhold belsejében elhelyezkedő kulcs mérőműszerek, tudományos műszerek, detektoroknak a hőmérsékleti stabilitását fogja biztosítani. Ez azért kihívás, mert ez a műhold alacsony földkörüli pályára megy, 100 percenként megkerüli a földet, és szó szerint kap hideget, meleget, ami azt jelenti, hogy plusz 100 fok, mínusz 100 fok, plusz 100 fok, mínusz 100 fok, tehát óriási hőingadozás van kívül, de a műhold belsejében a műszereknek pedig, hát ideális esetben 100 fok pontos hőstabilitást kell biztosítani, tehát nem lehet se melegebb, se hidegebb, mínusz 33 foknál. És ezt éveken keresztül kell tudni biztosítani, úgyhogy közben nincsen szerviz, nincsen nagy javítás, nem tudok fölmenni, nem tudom kicsavarozni, becsavarozni, megtordozni, megfordozni. Ezt az ember egyszer megcsinálja, és remélhetőleg évekig ez funkcionálisan működőképes marad.
Ön a prezentációjában felvázolt ezt a 26 esztendőt, és már számos olyan projektről számolhatott be, ami fent van az űrben, ami készül az űrbe, vagy ami fent van, de már nem működik. Tulajdonképpen hogy lehetne ezt a 26 évet röviden összefoglalni?
Nagyon büszkék vagyunk arra, amit elértünk. Nagyon nehéz utat jártunk be, és nagyon nehéz utat járunk most is. De egy olyan csapatot sikerült összegyűjteni, akik, bármilyen furán hangzik, ezt szeretik. Tehát ők szeretik azt, hogyha kihívás elé állítjuk őket, szeretik azt, hogyha nehéz feladatot kapnak, ezzel együtt szeretik azt, hogy komoly nemzetközi együttműködésekben vesznek részt, a vevőnk az mindig külföldi, az együttműködő partnereink sok esetben külföldiek, és ugyanazokon a projekteken tudnak itt Miskolcon dolgozni, mintha Európa valamilyen más nagyvárosában élnének. Tehát azt gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség számukra, hogy az ország Miskolc elhagyása nélkül pontosan ugyanazokban a projektekben tudnak részt venni, mint a párizsi, milánói, nem tudom én, müncheni hasonló kollégáik, és itt valamennyire lokálpatriótaként, itt maradva tudnak ebben részt venni.
Na mert hogy az ide kerülő mérnökök a Miskolci Egyetemről jönnek?
Szedett-vedett a banda, de többségében, döntő többségében a Miskolci Egyetemen végeztek.
De itt válnak űripari mérnökké?
Itt nálunk válnak űripari mérnökké. Ugye jelenleg Magyarországon igencsak gyerekcipőben jár az űrmérnök képzés. A Miskolci Egyetem ezt elindította másfél éve, ha jól emlékszem. Az első még nem végeztek. És akkor is majd meglátjuk, hogy ott az ott végzett mérnökök mennyire hadrafoghatók egy igazi ipari környezetben. Magyarul mondva az admat is a humánerő forrás metszetét nézve mindig azon volt, hogy fiatalokat vegyünk fel, vagy frissen végzettet, vagy olyat, akinek még csak egy munkahelye volt, nálunk szocializálódjon, a mi céges kultúránkat próbálja ő megszokni, megtanulni, ez legyen neki az alap, és a szakmai tudást is azt itt házon belül tudja magára venni, úgy, hogy ez egy soha véget nem érő tanulás. Tehát mi nem egy olyan munkahely vagyunk, hogy valaki elvégzett egy iskolát, vagy ettől függően ide jön hozzánk, cégen belül elmegy egy hónapos tanfolyamra, és akkor ő ki van képezve, és tudja, hogy mit kell csinálni. Ez egy nyugdíjig, illetve halálig tartó folyamatos tanulás, és remélhetőleg minden nap úgy megy haza az ember, hogy picit okosabb, picit ügyesebb, mint mikor reggel bejött a munkahelyre.
Hogyha az admatist jellemezni akarnánk, itt vagyunk a Kiliánban, egy már-már iparterületnek számító részen, több labort kialakítottak már, de hát tulajdonképpen nem nagyon tudják az emberek, hogy mi történik itt a falakon belül, hogyha Európa űriparában akarjuk elhelyezni az admatist. Ezt a 26 embert, ha jól tudom, aki itt dolgozik.
Többen vagyunk.
Többen
26-an ezen a projekten dolgoztak. Tehát egy szűk 40 fős csapatról beszélünk.
Akkor is nagyon kevesen vannak. Most helyezzük el Európa űriparának térképén a céget.
Én azt gondolom, hogy mindenképpen realistának kell lenni. Európában sok cég van, űripari cég, vannak óriás cégek, több ezer, több tízezer alkalmazottal, az Airbus, a Thales, az OHB. Nyilvánvalóan mi nem akarunk nekik a versenytársai lenni. Nekünk az a célunk, hogy ezeknek a cégeknek tudjunk beszállítani. És ez elsősorban nem azon múlik, hogy hány fős a cég, hanem azon múlik, hogy mit tud letenni az asztalra. Tehát mi az a eszköz, szoftver, akármi, ami nemzetközi high-tech piacon versenyképes. Ha ezt a metszetét nézzük a dolognak, akkor azt gondolom, hogy az admatisnak van mire büszkének venni. Nagyon sok megkeresésünk van, tehát nagyon sok nyugat-európai cég keres meg minket, hogy tudunk-e nekik beszállítani, tudunk-e együttműködni, akár egy fejlesztéses projektben, akár igazi beszállításban, sokan találnak meg minket. Ez pedig azért van, mert az elmúlt sok év során végzett projektjeink végén mindig elégedett volt a vevő. Tehát nekünk egy olyan filozófiánk van, ami az én ügyvezetői képességemet mondjuk minősíti, hogy milyen béna vagyok, hogy mi akkor is befejezünk egy projektet, és akkor is elégedetté tesszük a vevőt, ha az a projekt az veszteségessé válik nálunk. Tehát én nem mondom azt, hogy belefogunk egy 3 éves projektbe, nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt az elején elterveztük, és akkor nem mondom azt 2 év múlva, hogy bocsi, mi kiszállunk, hanem mi akkor is megcsináljuk, mert abban hiszek én személyesen, hogy az a vevő vissza fog jönni. Uh-huh. És hosszú távon a nagyon-nagyon fontos, hogy egy cégről milyen vélemény alakul ki. Ugyanis fönt a döntéshozói szinten, a nemzetközi döntéshozói szinten, ez nem egy nagyon-nagyon nagy kör, tehát ez egy viszonylag szűk kör, nem olyan borzasztó sok ember van, aki meghozza a döntéseket, és nagyon fontos, hogy ők mit gondolnak egy-egy cégről. És nagyon nehéz felépíteni egy renomét, nagyon nehéz az felépíteni, hogy egy megbízható partnernek tekintsék az embert, hogy elhitessük, hogy mi teljesítünk, elhitessük, hogy nem sumálkolunk, elhitessük azt, hogy velünk jól jár, és egy pillanat alatt le lehet rombolni ezt a renomét, és erre mi vigyázunk.
Na most egy személyes kérdés, amikor elalvás előtt eloltja az olvasólámpáját, akkor végig gondolja, hogy na, én most egy olyan kütyűn dolgoztam, ami a Marsra megy, én egy olyan kütyűn dolgoztam, ami a Jupiter felé megy, és egy olyan kütyűn fogok dolgozni, ami a Hold felé megy. Szóval ez egyszerűen olyan horizontális táblatokat nyit, én nem tudnék elaludni.
Ugye, igen, tehát ez egy nagyon-nagyon különleges állapot, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez így van. De cégen belül nekünk ezek a mindennapok. Tehát mi ugyanilyen projekteken dolgoztunk tegnap is, 5 éve is, meg 10 évvel ezelőtt is, és remélhetőleg 5 meg 10 év múlva is ugyanilyen projekteken fogunk dolgozni. Mindig vannak stresszes időszakok, mindig vannak olyan projektek, a projekteknek olyan részei, ami stresszt okoz. Műszaki oldalról nem tudjuk megoldani, nem úgy sikerül, a beszállító nem teljesít, csúszik, pénzügyi problémáink vannak, és akkor ez tud feszültséget okozni. De egy nagyon-nagyon erős kompenzáció a siker. Tehát amikor elérünk egy mérföldkövet, amikor tudunk szállítani, amikor egy nemzetközi versenyben el tudunk hozni egy projektet, el tudunk hozni egy megrendelést, ez mindig akkora löketet ad, ami abszolút felülírja azt, hogy egyébként a napi rutinban hát mindennaposak a problémák. Ugye szokták mondani, hogy a mérnök igazából az semmi más nem csinál, mint problémát old meg. Tehát olyan nincsen, hogy minden simán megy. Hogy én azt kitalálom, eltervezem, és akkor az pont úgy meg, mindig közben jön valami. Mindig. És hát ezeket meg kell oldani, ezt hozzá kell edződni, és egyébként pedig azok a missziók, amiken dolgozunk, amit mondott is, hogy Mars, meg Jupiter, meg Hold, meg nem tudom, ide meg oda mennek, óriási kihívás, de amikor az ember bekerül egy nemzetközi csapatba, az támogató. Tehát nagyon nehéz bekerülni egy-egy ilyen programba, egy-egy misszióba, de amikor bekerült az ember, akkor egy közösségbe kerül, és ez a közösség, ez összetartó, és a közösségnek egy célja van, hogy ez meg tudjon valósulni. Tehát a közösség az segíti egymást. Nem megy a kiszorítós, de nem megy a mutogatós, nem szúrnak ki az emberrel, hanem mindenki a maga módján egy irányba megy, egy célért dolgozik, és nagyon jó ennek a közösségnek a tagjának lenni.
Végül egy záró kérdés, amit szerintem sokan feltennének önnek, hogy a jelen állapotában a gazdaságnak, most ezt maradjunk Európában, mennyire befolyásolja az űripart? Függetlenül megvan az űripari kutatásokra valahol a pénz, vagy ugyanúgy ki van téve a különböző energia, alapanyag mindenféle válságoknak?
Azt szokták mondani, hogy az űripar az reziliens, ami azt jelenti, hogy függetlenedni tud a ciklikus gazdasági mozgásoktól. És ez igaz. Tehát a különböző gazdasági válságok a múltban nem érintették az űripart. Ennek több oka van. Az egyik oka az az, hogy itt hosszú távon gondolkodik mindenki. Tehát jelenleg mi is most kezdünk el dolgozni egy olyan projekten, aminek a tervezett fellövési ideje 2042. Ezt most hagyd számoljam, 15 év múlva. És azután a 8 évig fog utazni, amíg odaér a Szaturnuszhoz, és ott fog majd működni. Tehát itt évtizedes távlatokban gondolkoznak az emberek, és ennek a pénzügyi vonatkozása is évtizedekre hatnak ki. Tehát az, hogy egy évig, két évig van egy kis megbicsaklás, vagy fölfutás, azt az űripar az igazán kisimítja. Tehát ilyen értelemben nincsen ránk hatással a napi politika, a napi energiaügyek nem érintenek minket. A másik oldal az is inkább pozitív, hogy egyébként az űripar az felfutóban van. Tehát egyre több rakéta épül, egyre több kilövőállomás épül, egyre olcsóbb akármilyen eszköz följuttatni az űrbe, egyre több műhold épül, egyre több szolgáltatás épül különböző űreszközökre, és ez mind-mind-mind abban az irányban mutat, hogy hiány van cégekből, hiány van szakemberekből, hiány van infrastruktúrából. Ez már kb. 10 éve elkezdődő folyamat, és ez nő. Tehát egy nagyon jó piaci pozícióban vagyunk, hogy egy olyan iparágban dolgozunk, ami nagyon-nagyon gyorsan nő, világszínvonalon nagyon-nagyon gyorsan nő, és egyébként pedig Magyarországon vagyunk, ahol hát mi mindig egy kicsit lassabban szoktunk nőni, meg utána menni, de mi próbálunk a világ trendjéhez igazodva különböző fejlesztéseket csinálni, hogy versenyképesek tudjunk maradni a jövőben is, és ezáltal megélhetést biztosítani az embereknek, és folyamatosan lassú tempóban, szándékosan lassú tempóban, de folyamatosan növekedni.
A miskolci székhelyű Admatis Kft. 6 éves fejlesztési, gyártási és tesztelési folyamatok után sikeresen elkészítette az eddigi legnagyobb magyar űreszközt. Az ebből az alkalomból tartott bemutatón készült összeállításunkat hallották.